Békünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve énekeljük a 412. számú dicséretünk második versét. A 412. számú dicséretünk második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség, sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, amelyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel járulunk szent színed elé, hogy újra gyermekeket keresztelhetünk. Légy áldott azért, hogy adtad őket, és hogy igényt tartasz rájuk. Olyan jó ilyen szemmel rájuk tekinteni, hogy te szeretnéd azt, hogy hozzád tartozzanak. Köszönjük neked, hogy ebben a csodában, a keresztségben kiválasztod őket magadnak. Add, hogy felnőve megértsék, átéljék azt, amit a keresztségben üzensz, hogy megváltottál bennünket. Mennyei édesatyánk, szeretnénk hozzád kiáltani ezekért a családokért. Add, hogy úgy tudják nevelni ezeket a gyermekeket, ahogyan azt te szeretnéd. Adj nekik szerető és bölcs szívet. Könyörgünk hozzád, hogy a keresztelés szép ünnepével ne lezáródjon valami ezeknek a családoknak az életében, hanem éppen, hogy elkezdődjön. Ébresz vágyat szíveinkben, önmagad után. Könyörgünk, óvd és vigyázd őket. Köszönjük neked, hogy megáldod azt, amit most cselekszünk. Hála te néked, hatalmas Isten. Amen. Jöjjön közelebb. Mi a gyermek neve? Janka, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Mi a gyermek neve? Hanna, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tessék visszahozni. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek. Szüleitek örömére, Anyaszent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekelve a 770. számú dicséretünket. A 770. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a három versével. Az első vers így kezdődik: az Úr csodásan működik. gyakorolni fogjuk még ezt az éneket. Most helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, tele a mi szívünk hálával. Légy áldott, hogy ennyire szeretsz bennünket. Légy áldott, hogy gondod van ránk. Köszönjük neked a mögöttünk hagyott hetet. Köszönjük azt, hogy fiataljainkat őrizted. Lelkiekben gazdagon megáldottad. Köszönjük neked az életet hozó esőt, amit a földre bocsájtottál. És köszönjük a legfontosabbat, hogy még mindig van szabad hozzánk. Könyörgünk, hogy értsük azt. Értsük a mára elkészített üzenetet. Add, hogy új életre formálhasson bennünket. Olyan jó lenne az, hogyha meghallanánk itt a templom csendjében a hangodat, Jézus. Hívunk téged magunk közé. Te egyszer azt mondtad, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben összegyűlnek, te ott vagy. Összegyűltünk most sokan itt a templomban a te neved imádására. Kérjük ígéretet szerint, légy itt most közöttünk. Küld el a te csodálatos szent lelkedet, hogy új életre szüljön bennünket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetében, az első 9 igeversben. Saul pedig, még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, az Úrnak tanítványai ellen elmenvén a főpaphoz, kéré őtőle leveleket Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha találott némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre halla szózatot, amely ezt mondja néki. Saul, Saul, miért kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rugóznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondanéki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, halva ugyan a szót, de senkit sem látva. Felkele azonban Saulus a földről, de mikor felnyitás szemeit, senkit nem látta. Azért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Amen. Kedves testvérek, emberileg nézve, a kereszténység életében vitathatatlanul az egyik legnagyobb jelentőségű esemény egy Saul nevű, nagy tudású és nagy tekintélyű farizeusnak a megtérése volt. Hiszen ez a Saul Pál apostol néven ismertette meg az akkori civilizált világ nagy részével Jézus evangéliumát. Ő volt az, aki eljuttatta Rómába, az akkori világbirodalom központjába az örömhírt, és ezzel megkezdődött a keresztény hit diadalmas térhódítása és egész világra kiterjedő lélekmentő szolgálata. Dicsőség legyen az Istennek azért, mert a szolgálatába állította ezt a Sault. Pedig el lehet képzelni, hogy az első keresztjének szinte megdöbbenve, borzongva adhatták szájról szájra a hírt, hogy Jézusnak ez az esküdt ellensége, ez a félelmetes hatalmú Krisztus és keresztjén üldöző megadta magát Jézusnak. Meghódolt Jézus előtt. Valami egészen különös borzongás járhatta át a keresztjének szívét, amikor először jelent meg a körükben Saul. Ez a nagy és rettegett ellenség. És azt mondta, hogy ne féljenek már tőle, mert ő már nem ellenség, hanem testvér, barát, Jézus rabszolgája. Teljességgel felszámolta az addigi útját, még a nevét is megváltoztatta, és mint Pál apostol járta a világot, és hirdette az evangéliumot. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy túlságosan hozzászoktunk már ehhez a Pál forduláshoz. Még a templomba nem igazán járó emberek is ismerik Pálnak a történetét, hiszen a köznyelvben használatos Pál fordulás kifejezés innen ered. Templomba járó emberként pedig valószínűleg mindannyian szinte fejből szó szerint el tudnánk mondani Pál apostolnak a történetét, a damaszkuszi út eseményeit. És mint a legtöbb jól ismert történettel, ezzel is talán úgy vagyunk, hogy hát ez igazából már túl sokat üzenni nem tud. Pedig valami egészen nagy és egészen különös csoda történt Saulnak az életében. És ennek a változásnak a középpontjában kétségtelenül a damaszkuszi úti élmény volt, amelyben Jézus megjelentette magát, a maga csodálatos valóságát ennek a Saulnak. Nézzük hát, hogy hogyan és miért történt ez az életváltoztató nagy találkozás. Saul hithű farizeusként az életét tette fel arra, hogy Jézus tanítványait, a keresztjéneket kitakarítsa, elűzze Izraelből. Tiszta szívből gyűlölte őket, és feltett szándéka volt, hogy minél többet összefogdosson, majd pedig elítéltesse őket Isten káromlás címszó alatt. Saul tökéletes eszköz volt a zsidó főpap, a nagy tanács és a sátán kezében, hiszen nagy tudású, tehetséges, befolyásos és lojális ember volt. Ő volt a célra a tökéletes választás. Kedves testvérek, azért is volt Saul idézőjelben jó választás, mert nem csak tökéletesen teljesítette a parancsot, hanem ő maga az, aki odaáll a zsidó főtanács elé, hogy én megyek Damaszkuszba, összefogdosom a keresztjéneket. A Sanhedrintől meg is kapta az engedélyt, és elindult Damaszkuszba, a nagy küldetésre. Ezzel érkezett el a fordulópont Saul életében. Nem tudnám megmondani, hogy mi volt az a nagy világosság, ami a mennyből körül sugározta őt, hogy aztán szinte megvakulva leessen a földre. Nem tudom, hogy ez villámcsapás volt-e, vagy a menny dicsőségének a fénye, de nem is ez a fontos, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a feltámadott Jézus olyan meglepő, életbe vágó módon jelentette ki a maga valóságát Saulnak, hogy Saul hallotta Jézusnak a hangját. Nem látta Jézust, hanem hallotta az ő hangját. Hallotta ezt a szívet remegtető kijelentést, hogy én vagyok Jézus. Saul ezelőtt a nagy találkozás előtt is rengeteget hallott már erről a Jézusról. Hiszen akiket fogva vitt Jeruzsálembe, akiket meggyötört, megkínzott, azok minden bizonnyal nagyon sokat meséltek a Mesterről. De kedves testvérek, óriási különbség az, hogyha valaki Jézusról hall, vagy hogyha Jézust magát hallja. Nem mindegy, hogy hallok valamit Jézusról, és az alapján alakítom a véleményemet őróla, vagy őt magát hallom. Óriási és döntő különbség. És most szeretném nektek úgy hirdetni az igét, hogy miközben Jézusról beszélek, bárcsak a ti lelketek magát Jézust hallaná. Mert döntő változás, döntő fordulat Saul életében is csak akkor volt, amikor Jézust magát hallotta. Nem valamit róla, hanem őt magát. Kedves testvérek, az, hogy Jézus megszólította Sault a damaszkuszi úton, az azt jelenti, hogy Jézus van, hogy Jézus él, hogy Jézus keres és beszél, hogy Jézus olyan élő személy, akivel lehet találkozni, akivel lehet beszélgetni. Saul életében ez döntő fordulat volt, hogy akinek a híveit üldözi, a keresztjéneket, azoknak egy élő és valóságos mestere van. Ez pedig mindent megváltoztatott Saulban. Meg vagyok győződve, hogy ezen a nagyon is jól ismert történeten keresztül maga Jézus szól most hozzánk. Hiszen minden egyes alkalommal, amikor hangzik az ige, akkor Jézus láthatatlanul, de valóságosan mondja, én vagyok Jézus, hallod? Itt vagyok veled. Kedves testvérek, ebből a történetből mindenek előtt Jézus hatalmát, azt a rendkívüli és csodálatos hatalmát láthatjuk. Szinte azt mondhatnám, hogy semmiből sem látható jobban Jézusnak az igazi hatalma, mint éppen ennek a Saulnak a megváltoztatásából. Képzeljétek el, hogyha a Damaszkuszba vezető út előtt valaki rámutatott volna Saulra, és mondjuk azt mondja, hogy nézzétek, ez az az ember, aki esküdt ellensége Jézusnak, aki élete céljául tűzte ki, hogy a kereszténységet kiírtsa a földről, mert botrányos tévhitnek tartja. Ez az ember hamarosan Jézus leghűségesebb apostola lesz. Szerintem Saul nevetett volna a legjobban. Mindenki mást el tudtak volna képzelni az akkori keresztjének, az evangélium szolgájaként. Csak éppen ezt az egy embert, őt biztosan nem. Jézus csodálatos módon megmutatta azt, hogy neki semmi sem lehetetlen. Pedig semmiféle erőszakot nem alkalmazott Saullal szemben. Egészen egyszerűen csak elébe állt, néven szólította, és amikor Saul meghallotta a hangját, és megkérdezte, ki vagy, csak ennyit mondott. Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Ez a kemény, ellentmondást nem tűrő ember térdre hullik, és összetörik az isteni szó hallatára. Itt valami olyan megrendítő élmény történt Saulnak az életében, mint amiről Jeremiás így beszél, hogy megragadtál, Uram, és legyőztél engem. Mi történt ezzel a Saullal? Mi történt benne? Kedves testvérek, egyetlen dolog. Jézus megszólította őt. Ahogyan azt korábban említettem, ez azt jelenti, hogy Jézus van, hogy Jézus él, hogy keres és beszél. Jézus élő személy, akivel lehet beszélgetni. Saul számára ez azt jelentette, hogy egészen idáig mindent rosszul látott. Rosszul látta a Szentírást, és rosszul látta az Istent, és ebből következően önmagát is. Rosszul értette az Ószövetséget, hiszen nem Jézus felől közelítette és értelmezte azt, hanem a farizeusi tanítás szerint. Ebből kifolyólag nem ismerte jól az Istent sem, hiszen üldözte őt. És végezetül rosszul ismerte önmagát is, hiszen aki nem ismeri jól az Istent, az nem ismerheti jól önmagát sem. Azzal, hogy Jézust magát hallotta, minden megváltozott ennek a Saulnak az életében. Mert amikor Jézus a maga láthatatlan, de mégis élő valóságában odaáll valaki elé, és megszólítja, és azt mondja, hogy én vagyok Jézus, akkor itt vége van mindenféle emberi logikának. Vége van mindenféle okoskodásnak, vitatkozásnak vagy vitának. Egyetlen egy érzés van, ami megsemmisítő, de ugyanakkor felemelő, hogy hatalmába vett az Isten. Hogy legyőzött engem az Isten. Ez történt Saullal. Ez történt vele. És nem azért irattatott ez meg, hogy elolvasva a történetet azt mondjuk, hogy hát igen, ez milyen szép, hogy az Isten meg tudja változtatni az embert. Azért irattatott meg, hogy lássuk, hogy Jézusnak milyen hatalma van. Kedves testvérek, ezt a történetet nem azért jegyezte le Lukács, nem azért íródott meg, hogy elgyönyörködjünk rajta, mint egy régi-régi tanulságos történeten, hanem hogy ismerjük meg Jézusnak a hatalmát, ami nem csak abból áll, hogy betegeket gyógyít, hogy csodákat tett, hogy vízen járt, hogy feltámasztotta Lázárt. Ezek mind-mind nagy csodák. Azonban Jézus hatalma minket legjobban érintően abban áll, hogy ilyen hatalma van az ő szavának egy emberi élet felett. Hogy még egy Saulból képes, egy keresztény üldözőből képes Pál apostolt formálni, aki később az életét is odaadja Jézusért. Mi ebben az örömhír számunkra? Mi az üzenet? Kedves testvérek, az, hogy Jézus szavának hatalma van az emberi élet felett. Életet változtató hatalma. Saul az önmaga mércéje és a farizeusi tanítás szerint egy fethetetlen és hithű ember volt. Vallásos ember volt ez a Saul. Mégis meg kellett változnia, mert különben elkárhozott volna, és nem lett volna Jézusnak a hasznára. Jézus szavának pedig életet formáló hatalma van. Kedves testvérek, a mi életünkben is megújulást egyedül Jézus szava hozhat. Első renden azért szólította meg Sault, hogy Saul el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Pál apostolnak a megtérésén keresztül azt üzeni most nekünk az Isten, hogy higgy Jézus hatalmában. Higgy abban, hogy ő, az ő szava hatalommá tud válni a te életedben is. Lásd meg az ő a természetedet átalakító hatalmát a te életedben is. Mert lehet élni egy egész életet vallásos emberként, amilyen Saul is volt, úgy, hogy senkinek igazából nem vagy a hasznára. De a Jézussal való találkozás után az ő szavára új értelme és új célja lehet az életednek. Éppen úgy Jézus szavára, mint ahogyan Pál apostol életében is volt. Azután másodszor lássuk meg ebből a történetből Jézusnak a türelmét és hosszú tűrését. A nagy találkozásnál azt mondja Jézus Saulnak, nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod. Vagy egy másik fordítás szerint az ösztöke ellen. Tudjuk, mi az az ösztöke? Ez egy hosszú, egyenes és hegyes végű fa rúd, egy bot, amiben az igás állatokat szokták befogni, és ahogyan irányítják, hogyha másik irányba menne az állat, az megszúrja, megdöfi, fájdalmat okoz neki, és irányban tartja. Saul is óda régóta rugózik az ösztöke ellen. Mindig más irányba akart menni, mint amit Jézus parancsolt neki. Hallott már sokat Jézusról. Látta István vértanú kivégzését. Látta a kereszténység óriási erejét. Nem volt előtte titok, hogy mit jelent a kereszt. De mégis üldözte a keresztjéneket. Mert Saul ösztökéje, ösztöne, az a hitetlenség volt. Nem hitt Krisztusban, és nem hitt Krisztus feltámadásában. Sokat hallott róla, de elhinni nem tudta. Úgy belegondoltam abba, hogy milyen egyszerű lett volna Jézusnak, hogy megengedi, hogy egy halálos betegség megtámadja Sault, és kitörli őt az élők sorából. Eltünteti a keresztény üldözőt, hiszen pusztítja a nyájat. Azonban Jézus mégis türelmesen várt, és egyszer aztán elébe állt Saulnak, és legyőzte őt a szeretetével. Kedves testvérek, Valóban megdöbbentő a mi Urunk hosszú tűrése. Még a legjobb szülő sem képes annyit vesződni a gyermekével, mint Isten ezzel a világgal. De ennél sokkal, de sokkal csodálatosabb az, hogy hosszan tűr téged, meg engem is. És közben régóta ösztökél már arra, hogy alázzuk oda magunkat az ő szent színe elé. Minden egyes prédikáción keresztül, minden egyes bibliaolvasásnál ösztökél. Minden baj, minden csapás, minden bánat és minden szenvedés, ami ér bennünket, mind-mind ösztöke, eszköz, hogy térjünk hozzá, hogy vegyük komolyan Krisztus követését. Meg tudnád mondani, hogy hányszor hívott már téged? Hányszor engedted el ezt a füled mellett? Feltettük már magunknak a kérdést, mit ér az életem Isten dicsősége szempontjából? Mi hasznát veszi Jézus annak, hogy én élek, és hogy vagyok? Pál apostol azt mondja az egyik levelében, hosszan tűr érettünk az Úr, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérhessen és éljen. Tehát a te megtérésedre vár, hallatlan nagy türelemmel, arra, hogy egyszer végre átad magad neki, egészen légy az övé, hiszen most még lehet, ma még szabad. A történeten keresztül jelenlévő, láthatatlan valaki, Jézus, szól most hozzánk. Én vagyok Jézus, aki még mindig nem mondtam le rólad. Még mindig tűrlek, mert még mindig várlak, mert még mindig szeretlek, hiszen ezért vagyok én Jézus, és ezért vagyok itt most előtted. Saul a nagy találkozáskor remegve borult le a láthatatlan Jézus elé. Feltett egy kérdést. Mit akarsz, Uram? Hogy cselekedjem? Ez már a Jézus előtt meghódolt embernek a kérdése. Eddig azt hitte Saul, hogy ő tehet valamit Jézussal. Árthat neki, és üldözheti. Most remegve és ámulva érzi azt, hogy Jézus hatalmas és kegyelmes. Ez a különbség a vallásos és a hívő ember között. A vallásos ember mindig bánni akar valami módon az Istennel. Fel akarja őt használni, hogy segíts itt, segíts ott, adjál ezt, meg adjál azt. Igénybe szeretnénk venni az Isten hatalmát. A hívő ember oda akarja szánni magát Istennek ezzel a kérdéssel. Mit akarsz, Uram? Hogy cselekedjem? A hívő ember nagyon jól tudja, hogy nem én kívánok valamit az Istentől, hanem ő kíván tőlem valamit. Nem nekem van célom ő vele, hanem ő neki van én velem. Nem ő áll az én rendelkezésemre. Éppen fordítva, én állok az ő rendelkezésére. És hogyha valaki ezzel a kérdéssel oda mer borulni a láthatatlan Jézus elé, meg vagyok győződve, hogy akkor hallja meg legkristálytisztábban Jézus hangját. Én vagyok Jézus, az a Jézus, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, meg a te életedben is, hogy bevonjalak téged a szolgálatomba. Te meghallottad már valaha ilyen kristálytisztán az Úr Jézus Krisztus szavát? Mert igazán akkor halljuk őt, amikor megmerjük kérdezni, Uram, mit akarsz? Hogy cselekedjem? Merj egyszer úgy imádkozni, hogy nem kérsz semmit. Csak kérdezz, mit akarsz, Uram? Mi az én feladatom? Mi az én célom az életben? Hidd el, hogy életet megváltoztató beszélgetésben lehet részed. Végül, ezután a nagy találkozás után, Azt olvassuk, hogy Saul 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Ez idő alatt jó alkalma volt egy kicsit befelé tekinteni önmagába. Hogy felszámoljon minden keserű emléket. Tudatosítani magában azt, hogy hatalomváltás történt az életében. Pálnak meg kellett értenie azt, hogy ő már nem az, aki volt. Fel kell készülni a jövő apostoli szolgálatára. Forgatnia kellett mindazt, amit megtanult az Ószövetségből. Minden Jézusban éri el az értelmét. Meg kellett, hogy értse azt, hogy amit egész életében tanult, hogy Mózes, a Zsoltárok és a proféták, ők mind-mind Jézusról beszélnek. Milyen áldott csend lehetett az. Ugye tudjuk, hogy a mi életünkben is vannak ilyen időszakok, amikor Isten elveszi a látást kifelé, hogy annál jobban láthassunk befelé. Lehet, hogy amikor valamilyen váratlan csapás ér téged, vagy valamilyen betegség támad meg, és feküdni kell az ágyban, amikor nagy fájdalom ér, és azon gondolkodsz, hogy hogyan tovább, de nagyon áldott eligazítás tud lenni, de áldott csendesség lehet, hogyha úgy fogod fel, hogy Isten most beszélni szeretne veled, hogy most igazán egyedül légy, kiszakadva a hétköznapokból. Vannak ilyen kényszerű csendességek. Pál apostol életében ez a kényszerű csend áldássá lett. Bár a Biblia nem beszél róla, de akinek volt már ilyen áldott csendessége, az pontosan tudja, hogy mi történik ilyenkor az ember életében. Az ilyen csendességek alkalmai annak, hogy szívünkkel, lelki fülünkkel meghalljuk a csodálatos mennyei hangot. Én vagyok Jézus. Azért jöttem, hogy megismerj engem. Jöttem azért, hogy elmondjam, megváltottalak. Én vagyok Jézus, a te Urad és Istened. Kívánom, hogy minél több ilyen csended legyen az életben. Befejezem azzal, hogy az igehirdetés elején feltettünk egy kérdést. Hogyan és miért történt Saul életében ez az életváltoztató találkozás? Úgy történt, hogy Jézus megszólította és legyőzte a szeretetével. A miértre pedig két válasz is van. Az első, hogy Saul el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A második, őt választotta ki Isten arra, hogy megismertesse szinte az egész civilizált világgal az evangéliumot, hogy szolgálja és eszköze legyen sokak életében Isten bűntörlő és mentő szeretetének. Drága testvérek, ma is vannak ilyen életváltoztató nagy találkozások Krisztussal, mert ő ma is él, ma is szeretne beszélgetni és hívni téged. Szívből kívánom, hogy találkozz most itt a csendben Jézussal. Imádkozzunk. Hagyok egy kis csendet, figyeljünk Jézusra. Köszönjük neked azt, Jézus, hogy van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy szólsz. Köszönjük, hogy azt mondod nekünk, hogy te vagy Jézus, ki megváltottál bennünket. Könyörgünk ad, hogy egyszer az életben ezt valóságosan meghalljuk, és életet formáló, életet változtató találkozással lehessen. Köszönjük, hogyha már volt a mi életünkben ilyen pillanat, légy érette áldott. Köszönjük azt, hogyha föltehettük már azt a kérdést, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Légy áldott, Jézus. Szeretnénk veled találkozni. Szeretnénk olyan csodát, mint ami Saul életében volt, hogy hallhatta a hangodat. Mindennél jobban vágyakozunk erre, Krisztus. Köszönjük, hogy szólsz. Légy áldott. Könyörgünk hozzád, Jézus, az előttünk álló hétért. Kérünk téged, látogass meg bennünket a táborban. Add, hogy legyen egy olyan bárány, aki átadja az életét. Add, hogy legyen egy valaki, aki meghallja azt, hogy te vagy Jézus, a megváltó. Ha kedves ez neked, akkor cselekedd ezt meg velünk, Jézus. Köszönjük, hogy itt voltál, és hogy szóltál hozzánk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fennállva fogadjuk Urunk áldását. Jézus mondja most neked, gyer és kövess engem. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Iratterjesztésünkben megvásárolhatóak az itt elhangzott igehirdetések. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Hirdetem, hogy holnap kezdődik Urkúton felnőtt ifjúságunk tábora. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban fiataljaink hetét. Házasulandókat hirdetek. Gergics Antal, római katolikus vallású atyánk fia jegyzette, Vér Anna Mária református vallású konfirmált testvérünket. Házasságuk megáldása 2022. augusztus 6-án, jövő hét szombaton 16:30 órától lesz templomunkban. A fiatalok szeretettel várják a gyülekezetet esküvőjükre, és az ezt követő szeretett vendégségre is. Köszönjük! Isten tiszteletünk végére érkeztünk. Énekeljük záró énekünket, amely a 771. számú dicséretünk. A 771. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni. Az első vers így kezdődik, velem vándorul utamon Jézus.